Kedves gyülekezet, először is elnézést kérek a gyülekezet jelenlévő tagjainak a többségétől, hogy most ismétlem magamat, de a legfiatalabb emberek itt most ebben a teremben olyanok, akik nem voltak itt az elmúlt alkalom, amikor én voltam. Ezért most az Isten teremtő hatalmáról szeretnék először szólni nektek két jó barátnak, Dávidnak és Jonatánnak. Ugyanis tényleg olyan csodálatos, amikor az Isten teremtett világára rátekintünk, bármely élőlényre, hogy micsoda végtelen bölcsességgel és okossággal alkotta meg Isten ezt a világot. Úgy alkotta meg ezt a világot, hogy tudta, hogy Sátánnak sajnos rontó fennhatósága lesz rajta. És be kell, hogy következzen majd a ragadozás, sőt, sokszor nem is csak a ragadozás, hanem egyszerűen csak a pusztítás megjelenik, mondjuk a mérges kígyók esetében, mikor nem csak az áldozatát öli meg, amit meg akar enni, hanem bárkit. Tehát, hogyha útjába kerül, megijed, akkor beleveti a fullánkját, és vége. Az egyik legalantasabb állat a kígyó. Ráadásul a Bibliában szerepe is van a kígyónak, már mindjárt a bűnesetkor. Tudnád mondani nekem, Dávid, hogy milyen szerepe volt a kígyónak a paradicsom kertben? Emlékszel rá? Akkor még madár volt. Szárnyai voltak. Akkor tudod? Ugye? Tehát becsapta Ádámot, Évát, ugye? Tehát ő rajta keresztül szólt maga Sátán. Nos, Isten tudta, hogy mennyire ártalmas állatok lesznek a kígyók, de gondoskodott róla, hogy azért ne legyenek korlátlanul urai ennek a földnek, és ne tudjanak bárkit megölni, aki az útjukba kerül. Ezért a sok-sok macska fajta közül teremtett egy olyan macskát, amelyik hatalmas ellensége lett a kígyónak. Hogyha idejössz, Dávid, akkor adok neked két képet. Az egyik az öcsiké, a másik a tied. Ennek mindegyik oldalán van egy-egy kép. Ez a mongúz. Egyik oldalán sok mongúz van, a másik oldalán kevés mongúz. Ezek egy mongúz van, mindegyik a kígyóval szemben. Nos, ez a mongúz, ez egy olyan macskafajta, amelyik nagyon fürge. Tehát rendkívül gyors a mozgása, egyik pillanatról a másikba derékszögbe tud irányt változtatni, szóval nagyon gyorsan tud mozogni, és veszedelmes ellensége a kígyónak, mert pontosan tudja, amikor kígyóval találkozik, akár kisebbel, akár nagyobbal, hogy melyik az a csigolya, amelyiket a hátánál, a kígyó hátánál el kell roppantani, és akkor vége a kígyónak. Mert ha a kígyó koponyáját töri szét valami, akkor mi történik a kígyóval? Ezt nem tudom, hogy tudjátok-e. Akár felnőtt. Napnyugtáig él. Napnyugtáig él a kígyó, ezért Sátán is széttaposta a fejét Jézus a kereszten, de egészen a történelem, sőt az ítélet végéig életbe van. De ez már nagy könnyebbség nekünk, hogy Sátán már széttaposott fejű kígyó. Már egy legyőzött ellenség. Nos, hát térjünk vissza a kis mongúzra. Tehát ez a mongúz rendkívül fürge, ha kígyóval kerül szembe, kitér a kígyó döfése, csapása elől, és utána a következő pillanatban már ott van a hátán. Kígyók ezt nagyon jól tudják, úgyhogy félnek is a mongúztól. De azért kétesélyes a dolog, amikor kígyó-mongúz egyes számban találkoznak, sőt, ha két kígyó esetleg egy mongúzzal, mert akkor azért valami történhet. Igaz, hogy hallottam, miután valahol elmondtam, Zugligetben elmondtam ezt a dolgot, a gyerekeknek erre kijavítottak utána, nem gyerekek, felnőttek, hogy ő látott egy olyan filmet, hogy a kígyó megmarta a mongúzt, a mongúz aludt egyet, aztán amikor elmúlt a méreg hatása, fölkelt és megölt a kígyót. Tehát tulajdonképpen kibírja még a kígyó mérget is. Na, lényeg az, hogy egy mongúz, ha szembe kerül egy kígyóval, akkor nagyon nagy esélye van a kígyónak arra, hogy nem sokáig fog élni. Nem tudom, felnőttek talán emlékeztek a Rikki-Tikki tévire? Ugye az egy nagyon érdekes történet volt, amit megfogalmazott az a szerző, amikor egy családot mentett meg a veszedelmes kobraházas pártól, hogy a gyerekét meg ne ölje. De amikor a mongúzok találkoznak egy náluk jóval nagyobb területű kobrával, és együtt vannak, na akkor aztán biztos, hogy vége van a kígyónak. Mert a mongúzok egy csoportban vannak, ugye Dávid látod ott azon a képen. Teljesen egyik se lóg ki a sorból, mindegyik ott szépen egy csoportban ott vannak, ráadásul közben mozognak. Egyik legugol, másik fölegyenesedik, és így leföl mozog, és főleg, hogyha a kígyó közvetlen vedlés után van, alig lát valamit. Homályosan összefolyik minden, és azt hiszi, hogy valami veszedelmes szörnyeteg áll vele szemben, aki nagyon hasonlít a mongúzra, de ráadásul annyi szája van, hogy már azt se tudja, hogy hova fordítsa a fejét. És a kígyó úgy szokta az áldozatát elejteni, hogy megigézi, megbabonázza. Na de most a mongúz melyiket babonázza meg a sok közül? És mind egy csoportban van. Ha elkezd menekülni, biztos, hogy vége van. Úgyhogy itt az először a kígyónak úgy lesz vége, hogy idegileg tönkre megy, és akkor a végén valamelyik mongúz ráugrik, és véget vet az életének. Mi ebből a tanulság nekünk? Az, hogy legyünk először is kígyótaposók, tanuljunk meg kígyófejet taposni, úgy, ahogy erről a római levél szól, hogy eltapossa a hatalmas Isten a sátánt a ti lábatok alatt hamar. De amikor mi egyenként megtanulunk a bűnnel, a kísértéssel szemben felvérteződni és győzni, akkor fogjunk össze. Ennyit jelent az egység. Ennyit jelent az egység. Hogyha egy-egy kígyótaposó, mert a ti családotokban én tudok két fiatal kígyótaposóról, Dávid, mert Jonatán is, meg te is kígyótaposók vagytok, mert ti nem akartok engedetlenkedni. Úgy tudom, Dávid, hogy te mindig szót fogadsz, ugye, a szüleidnek. Nem tudom, hogy van, mert nem vagyok olyan sokat nálatok. De hogyha ti összefogtok, hogy a gonosz ne tudjon kikezdeni benneteket, akkor még könnyebb dolga lesz édesanyának, édesapának, mert akkor a kígyó benneteket nem tud megszomorítani, és nem tudja tönkretenni az életeteket. Hát ezért kell nekünk, kígyótaposóknak, nem csak a saját életünkért harcolnunk, hanem egymást is erősíteni, bátorítani. Valaki elcsügget közülünk, akkor bátorítsuk, erősítsük. A mai alkalommal, mivel úrvacsorai igehirdetéskor az embernek eléggé korlátozott az ideje, hiszen akkor illik egy kicsit rövidebben szólni, hiszen annyi minden más cselekmény is van ezen az Isten tiszteleten. Én úgy gondoltam, hogy most egy olyan szakaszát tekintenénk át a Bibliának, amire csak nagy vonalakban vagy érintőleg lenne időnk, hogyha egy úrvacsorai alkalommal beszélnénk. Tehát a mai alkalommal Jézus kihallgatásaiból egy bizonyos szakasz tekintenénk át, mégpedig a Pilátussal való kihallgatást, nyilván belépül a Herodessel való kihallgatás, és aztán még egyszer Pilátus, és hogy adják át végül, hogy adják át Pilátus megfeszítése Jézust. Tehát ezt a szakaszt tekintenénk át János evangélium a 18. fejezetéből, és ennek a tanulságait vonnánk le. Azért is érdemes, ilyen szempontból is szeretném áttekinteni ezt a történetet, hiszen jól ismert történet ez mindnyájatok előtt, de érdemes megfigyelnünk itt a főbb szereplőket, hogy az egyik szereplő Pilátus, aki a római birodalom képviselője, nem kell szerénykednünk, a római birodalom Júdeára helyezett helytartója, az annyit jelent, hogy Júdeában ő a császár. Tehát ez nem jelentett kevesebbet. Tehát ő a pogány római császár. Nyilván a felfogása, az életvitele, minden arról árulkodott, hogy ő egy olyan ember, aki szánt szándékkal az ösztönei szerint él, semmibe veszi az Istent, mert a római vallás az foglalkozott az Isten kérdéssel, de úgy tekintette, hogy az semmi. Tehát az ember saját magának az ura, tehát az önzésnek élt, és úgy, hogy ő ellensége az Istennek, tehát ő nem foglalkozik az Istennel különösebben. A rómaiaknak egyébként is ilyen volt a vallási felfogásuk, a pogány népeket, mikor leigázták, akkor az ő vallásukat is beolvasztották a sajátjukba, tehát állandóan formálták a vallást. Ez nem volt egy etalon, nem volt egy mérce, nem volt egy mérték. Ha egy római császár előtt, vagy egy császár helytartója előtt valakinek azt mondják, hogy ő Istennek mondja magát, ő ezzel nem foglalkozott, mert őt ez nem érdekelte. Tehát őt az élet valósága érdekelte. Ez volt az egyik szereplő. A másik szereplő a főpapok és a vallási vezetők, akik pedig Isten gyermekei voltak, Isten képviselői voltak, de kőkemény képmutatók, akik kívülről tökéletesen eljátszották a vallásos ember szerepét, tökéletesen, fedhetetlenül mindent pontosan megtartottak, ahogy a törvény kimondja, ugye itt majd olvassuk a szövegben, hogy be nem mentek Pilátus udvarába pénteken, mert akkor megfertőztetik magukat. Igaz, hogy mellékesen a szombat urát készültek megölni. De a szombat parancsolatát megtartották precízen. Ez egy másik magatartás. Heródes, aki se nem császár volt, se nem zsidó volt, mert ráadásul edomita volt, de azért egy kicsit fertőzött volt ezzel a képmutató magatartással. Ő is a nép elismertségéért és a többi játszott el a szerepét egyfelől, másfelől pedig abszolút az ösztöneinek élt, de nyíltan. Ő megtehette, mert ő nem vallási vezető volt, hát akkor a bátyja feleségével együtt élt, meg egyéb dolgok, ismerjük Heródes történetét. Tehát ő benne keveredett a kettő. Innen láthatjuk, hogy ez a legrosszabb. Tehát amikor a képmutatás és a törvénytaposás együtt van, ez borzalmas. Aztán van még egy szereplője ennek a jelenetnek, az pedig a tömeg. A tömeg, aki a lelkiismeretét átadta a vallási vezetőknek. Amit a vallási vezetők mondanak, ők azt csinálják. És ebből a tömegből voltak ott nem kevesen, nem tudjuk persze név szerint kik ezek, akik 6 nappal ezelőtt, vagy 5 nappal ezelőtt a jeruzsálemi bevonuláskor ott hozsannáztak, hogy hozsanna néked, Dávid fia, felső ruháikat terítették le elé, most pedig majd üvöltöznek a császár udvarában, hogy az ő vére mi rajtunk, meg feszítsd meg, meg nekünk Barabás kell, hogy szabadon bocsássad. Nos hát ezzel a tulajdonképpen kétféle magatartással, mert látjuk, hogy ez a kétféle magatartás feszült itt egymásnak, ugye ezzel szemben állt Jézus magatartása, aki tökéletesen maradéktalanul megtestesítette az atyát, ráadásul emberi körülmények, emberi lehetőségek között, mert ő neki úgy kellett elviselnie a tortúrát. Szeretnék felidézni Prédikátor könyvéből egy nagyon érdekes igét. Prédikátor könyve 8. fejezetében, ugye először is talán ez leginkább Pilátusra és Heródesre vonatkozik, a 11. vers. Mivel, hogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen arra van az emberek fiainak szíve ő bennük, hogy gonosz cselekedjenek. Tehát ez a látszat vallásos, és igazán a vallással nem is törődő, de a vágyainak, az ösztöneinek élő ember szemlélete és magatartása. Valamit hall az Isten törvényéről, valamit mondanak neki, hogy ha elköveted ezt és ezt, akkor milyen következménye lesz. Kipróbálja, elköveti, nem lett következmény, gyerünk. Semmi gond. És egyre gonoszabb lesz az ilyen ember, egyre gonoszabb lesz. Hát azért gondoljunk bele, Pilátus oda helyezik a zsidó nép fölé helytartónak, és egyszer véletlenül berúg, ami egyébként minden nap előfordult Pilátussal, ugyanis este 8 óra, 9 óra felé kezdték el az esti vacsorát, mulatozás, és úgy 3-4 óra felé feküdtek le. Ez nem kivételes dolog volt, ez minden nap így volt. És már előre szeretném mondani, mikor valaki lefekszik 4 órakor, és 5 órakor fölébresztik, és nem túl jellemes ember az illető, mit várhatunk tőle? Ugye hát pikpak elítéli Jézust, és kész, ezt akart, erre számítottak a zsidók. Tehát ez inkább Pilátusra vonatkozik. De azok, mert miért lettek képmutatók a vallási vezetők? Egyáltalán a képmutatásnak mi a kiinduló pontja egy ember életében? Egy ember, aki komolyan akarja venni az Isten elvárásait, komolyan akarja venni az Isten törvényét, mert azt meg is akarja tartani, de rá kell döbbennie, hogy saját erővel nem megy. Tehát magyarul nem képes saját magán uralkodni. Akkor mit fog csinálni? Megcsinálja, hogy ő vallásos, tehát szépen bemázolja magát hófehérre, hófehér zománccal vonja be magát, ugye meszelt sír, emlékeztek rá, amikor Jézus beszélget velük, és belülről rakva van minden undoksággal, és ha magán nem tud uralkodni, akkor majd uralkodik máson. Ezt olvasom a 8. fejezetben, a 8. 9. versben. Egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy fenntartsa a szelet, és semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett, és az ütközetben senkit el nem bocsátanak, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Tehát az az ember, aki nem találta meg az Istent, vagy ha megtalálta volna, ő neki nem kell az Isten személyes közelsége, mert akkor nem engedi meg az önzését. Az az ember nem képes uralkodni a szélen. Képes uralkodni a szélen? Nem. Hát ki tud uralkodni rajta? Képes uralkodni azon, hogy elküldik csatába, és ostrom van, és erre eszébe jut, én most elmennék szabadságra. Létezhet ilyen? Hát senkit nem fognak elküldeni az ütközetből. És képes ő uralkodni azon, hogy mikor haljon meg, mikor nem. Nem ura a halálnak. Nem tud mit kezdeni vele. És az ilyen ember mit csinál? Gonoszsággal akar élni. Gonoszsággal akar élni. És így folytatja, mindezt láttam, és megfigyeltem minden dolgot, amely történik a nap alatt olyan időben, amelyben uralkodik az ember az emberen a maga kárára. Tehát gonoszsággal akar uralkodni. Most mit jelent, hogy például akar uralkodni a vallási vezetés egy Jézuson? Hogyan akartak uralkodni rajta? Hányszor és hányszor akarták csapdába ejteni Jézust, hogy Jézus ne tudjon jó választ adni rá? Tönkretették egy asszony életét, amikor oda ráncigálták, aznap éjjel belerángatták egy szörnyű bűnbe, utána oda vitték Jézus elé, az asszony paráználkodott. Mózes ezt mondja, te mit mondasz? Emlékszünk rá, porba írt, szombatiskolánk meg is említette ezt az igét. Tehát Jézus nem szégyenítette meg őket, de ugyanakkor megmondta, hogy mik a játékszabályok pontos feltételei. És így nem sikerült a dolog. De egy másikat is szeretnék felolvasni, egy másik esetet, ami szintén nagyon közismert. Ez a másik eset pedig Lukács evangélium a 20. fejezetében olvasható, és ez már nagyon erősen kapcsolódik a Pilátusnál való kihallgatáshoz. A Lukács evangélium a 20. fejezetében, a 22. versben ezt mondták a nép vallási vezetői, természetesen a nép jelenlétében. Szabad-e nekünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Ő pedig észrevévén álnokságukat mondanékik. Mit kísértetek engem? Mutassatok nékem egy pénzt, kinek a képe van felírva, és mi van rajta. És feleltek, és mondának, a császáré. Ő pedig mondanékik. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és ami az Istené, az pedig az Istennek. És nem tudták őt megfogni beszédében a nép előtt, és csodálkozván az ő feleletén elhallgattak. Tehát amikor uralkodni arra másik emberen, az ember, aki saját magán nem tud uralkodni, akkor ez történik, hogy állandóan kényszerpályán akarja futtatni. Kényszerpályán akarja futtatni. És hogy mennyire sikeres volt ez az ő életükben, gondoljatok például a vakon szülött meggyógyításának a történetére. Emlékeztek rá, hogy amikor meggyógyult a vakon szülött, és akkor ment a nagy diskurzus, meg rábizonyították, hogy nem is volt vak. Csak ki ne mondja valaki, hogy Jézus gyógyította meg. És beidézik a szülőket. És a szülők? Hát katasztrófa. Azt mondták, hogy felnőtt ember, kérdezzétek meg őt. Hogy lehet, hogy ilyen képmutató vallási vezetőknek vannak híveik? Tehát hogy van az, hogy emberek meg szívesen átadják a lelki ismeretüket ezeknek a vallási vezetőknek? Miért? Mert az ember, amikor el kell döntenie, hogy vagy élek tovább ösztönös életet, vagy pedig most meghalok az önzésnek és Krisztusnak élek, akkor ez a döntés, ez olyan, mintha tényleg meghalna. És aki ennek a döntésnek a felelősségét nem akarja felvállalni, annak nagyon praktikus, mikor valakik adnak tanácsot, elég, ha ezt megcselekszed és megkapod az üdvösséget. Nem kell meghoznod ezt a döntést. Mert olyan valaki fogja adni ezt a tanácsot, akinek van elég értelme ahhoz, hogy ezt olyan vallásos szövegbe ágyazza, minthogyha az a vallásos cselekmény őt megszabadítaná a bűnéből. Mert ő maga se szabadult meg a bűnéből. És ezért van ez a hatás, kölcsönhatás, és azóta ez tulajdonképpen a történelemben állandóan ismétlődik, hát gondoljunk a középkori egyházra. Ha valaki megcselekszi ezt, akkor utána jár az üdvösség. És mondták ezt olyan emberek, akik kitalálták ezt a vallást, hogy ezt kell mondani a népnek. Kényszer pályán futtatni azokat, akik egyénileg vagy csoportokban az Isten vezetését és a bűnnel szembeni eredményes küzdelmet akarják megtanulni. Hát ezek az erők feszültek egymásnak, amikor most fellapoznánk végre János evangéliuma 18. fejezetét. És ezt olvasom a 28. verstől. Vivék azért Jézust Kajafástól a törvényházba. Volt pedig reggel. Itt a volt pedig reggelhez szeretném megjegyezni. Éjfél körül fogják el Jézust. Utána elviszik Annás főpaphoz. Annással próbálnak beszélni, illetve Annás próbál beszélni Jézussal, nem sikerül a dolog. Rögtön jön Kajafás, és viszik át Kajafás termében, ő volt a hivatalos főpap, a főpap udvarában. Aztán amíg Kajafás kihallgatja, tudjuk ott egy poroszló épp azért üti arcul Jézust, mert Jézus megfelelt a főpapnak, és ezzel a főpap logikáját lehetetlenné tette, mert Jézus azt mondta, hogy hát küldtetek utánam embereket, hát kérdezzetek meg őket. Tehát ha kiderül a nyilvánosság előtt, hogy Annás és Kajafás már spicliket küldött Jézus után, hogy elejtsék, akkor itt valami nagyon nagy baj van. Tehát megint látjátok ez a kényszerpályán mozgatás, hogy eleve olyan eseményeket, olyan embereket, mindent beépíteni, előre eltervezni, mint egy jó sakjátékos, hogy előre tudja a következő lépést, tehát akkor gyorsan berakunk egy másik lépést. Aztán utána összeült a Sanhedrin, Sanhedrin előtt is megtörtént a kihallgatás, 4 óra lehetett, 4:30, tehát hajnal volt. Pilátus nemrég lefeküdt. És mennek Pilátushoz, viszik oda Jézust, mennek a törvényházba, mire számított a vallási vezetés, megint előre lejátszott esemény. Nem lehet más, a másnapos Pilátust fölébresztik 4:30. Mit fog mondani? Ki se nyitja a szemét? Vigyétek, végezzétek ki! És ezt olvasom. Volt pedig reggel, és ők nem mentek be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt. Halleluja! Isten dicsőségére! Vigyáztak a szombatra! Döbbenetes, nem? Milyen érdekes, hogy másnap már nem vigyáztak a szombatra, mert a szombatnap beállta után mentek Pilátushoz, és bementek a törvényházba, és azt mondták, hogy ez az áruló, illetve ez az ember, akit kivégeztünk, ez azt hazudta a tanítványoknak, hogy föl fog támadni. Tehát kérlek, adj őrséget, mert akkor a tanítványok el fogják lopni a testet, és majd még nagyobb lesz a gonoszság. Tehát akkor már nem féltek Pilátustól. Akkor már bementek. Ennyit ér az a magatartás egy hívő embernek, amikor csak formálisan akar engedelmeskedni az Isten törvényének. Nem belülről, nem szeretetből és nem szívből. Szeretném megkérdezni, az ilyen engedelmesség mennyit ér? Most nem csak az Isten szemében, de nem gondoljátok, hogy pokol ennek az embernek az élete? Már se nem jó világi, se nem jó hívő. Már mindenütt lelki furdalása van. Már semmi nincs a helyén. Mert legalább Pilátus élvezte az életet. De ők még azt se élvezték, mert a törvény megakadályozta őket ebben. Kiment azért Pilátus őhozzájuk, és mondta, micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Hát itt valami nem stimmelt, itt az első terv, az A terv megbukott. Tehát Pilátus nem ítélte el azonnal Jézust. Miért nem? Hogy ez a másnapos, gonoszságában már szinte megkeményedett, kemény katonaember, aki nem hitt Izrael istenében. Ő csak azokban a babonás istenekben hitt, amit Róma minden polgárának kötelessége volt hinni, de ő nem hitt Izrael istenében, hogy az egyáltalán létezik. Hogy lehetséges, hogy nem végeztette ki Jézust? Hiszen aljas árulóként és Isten káromlóként, amiket nem mondhattak el Pilátusnak, vitték oda Jézust. Hogy egyáltalán kimegy tárgyalni a zsidókkal, kimegy tárgyalni velük, akiket gyűlölt. Mert Pilátus gyűlölt a zsidó népet. Kőkemény antiszemita volt, ma így mondanánk szakszóval. Mert amikor elé vezették, Pilátus elé vezették, aki nyilván nagyon dühös volt, hogy felébresztették, elé vezették Jézust, akkor Pilátus kénytelen volt megállapítani, hogy ő már nagyon sok bűnözőt látott. De Jézus tekintete az valami egészen más volt. Szeretném megkérdezni, hogy Jézus, aki emberfia volt, és mostantól kezdve, különösen a Gecsemánétól kezdve, ő neki az emberi lehetőségek korlátai között kellett elszenvedni helyettünk a bűn kárhoztatásának is a büntetését, mindent, ami a bűnnel együtt jár, szeretném megkérdezni. De hát ő Isten fia is volt. És mint Isten fia, belelátott az emberek fejébe. Ő neki ebből a bűnével, nem a bűnével, mert neki nem volt, hanem a kísértésekkel szembeni küzdelmében ebből semmi előnye nem volt. De az tényszerű, nagyon sokszor láttuk a Bibliából, hogy előre látta az eseményeket. Pontosan tudta, hogy hogy gondolkodnak a farizeusok, meg se szólaltak, ő már tudta. Pontosan tudta, hogy Pilátus mit csinál és mit nem csinál, sőt tudta a jövőt. Tudhatta Jézus, hogy Pilátus végül át fogja adni őt a zsidóknak? Az Isten, aki tudja valakiről, hogy egy totál elrontott élete van, tele van gyávasággal, és nincs értelme megmenteni, mert minek, a végén úgyis elbukik. Mi lenne a logikus, hogy hogyan viselkedjen az Isten fia egy ilyen emberrel? Érdemes ránézni erre az emberre úgy, hogy gondolatok ébredjenek benne? Érdemes beszélgetni vele? Minek? Hát úgyis el fog bukni. Jézusnál nem így van. Egyszerűen azt látjuk, és Jézuson keresztül meg kell, hogy győződjünk, hogy az Atya is így gondolkodik, és ez nagyon fontos. Az Isten egyetlen emberről nem hajlandó lemondani. Amíg az az ember él, az Isten nem mond le róla. És ezt tette Jézus is. Mert arról Jézus is tehetett, hogy Pilátus miért kezdett el alkudozni a zsidókkal. Mert azt mondta Pilátus magában, amikor meglátta Jézus tekintetét, rendben van, lehet, hogy elítélem, de akkor mondják meg, hogy mivel vádolják. Vád nélkül nem ítélem el. Micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Felelnek és mondának néki. Bajba voltak. Mert ha most azt mondják, hogy Isten fiának jelentette ki magát, ez nevetséges Pilátus szemében. Abban a pillanatban elengedi Jézust. Ha azt mondják, hogy a mi vallási tanításainkat megzavarta, ez még nagyobb nevetség az Isten szemében, a császár szemében. Tehát ez nem érdekes. Azt meg nem mondhatják, hogy támadja a császárt, hogy politikai ellenállás van benne, mert a császárság ez volt az egyetlen, amiben nem ismert könyörületet. Politikai ellenálló, kivégezni. Ott nem volt pardon. Micsoda vádat hoztok fel ellene? Fejnek és mondának néki. Ez volt az első megszólalásuk. Ha gonosztevő nem volna, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mi? Az Isten választott népének vallási vezetői, akik nem csak a felszínen ítéljük meg az embereket, A képmutató ember egyébként mindig hibát talál mindenkibe. Tehát ez is jellemző rá. Ő pontosan tudja az emberek indítékát. Mindig, pontosan. De hogy pontosan, csak mondom. Tehát azt mondja, ha mi azt mondjuk, hogy ő bűnös, akkor te ne tegyél fel nekünk kérdéseket. Ez volt az első megszólalásuk. Érezték, hogy ez a megszólalás gyenge, ezért most egy pillanatra vissza kell lapoznunk Lukács evangéliumához, a 23. fejezethez, ahol ezt olvasom. És fölkelvén ő az egész sokasságuk, vivék őt Pilátushoz, és kezdék őt vádolni, mondván. Úgy találtuk, hogy ez a népet felzendíti, félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivel hogy ő magát ama király Krisztusnak mondja. Tehát, hogyha nem sikerült az A terv, most a B terv is kezd összeomlani, akkor gyorsan valamelyikük bekiabálta ezt még, gyorsan. Tehát miután érezték, hogy nem igazán volt hatással Pilátusra ez a dolog, hogy ha mi hoztuk ide, akkor neked kötelességed elítélni, erre valaki bekiabálta, úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését. Na de az imént véletlenül nem olvastuk Lukács evangéliumában éppen, hogy mit mondott Jézus. Tehát az, hogy a másik ember lelkiismeretének a zsarolása, mert most Pilátus lelkiismeretét akarják zsarolni, hogy azt is kényszerpályán futtassák, hogy ezt egy kis hazugsággal vegyíteni, hát ez már nem probléma. Hát ez nem volt igaz. Hát Jézus pont az ellenkezőjét mondta. Azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. De még valamit hozzátesznek. Mivel, hogy ő magát ama király Krisztusnak mondja. Miért tették hozzá ezt? Mert ezt el akarták hallgatni egyébként a zsidó vallási vezetők. De miért tették hozzá, hogy ama király Krisztusának mondja? Ez lehet, hogy nem közismert dolog, de a római birodalomban a messiás fellépésének idejét azért valamennyire, abszolút tudta a zsidó nép, hogy mikor kell fellépnie, de valamennyire a környező népek is tudták a zsidók révén. És Augustus császártól kezdve a császárok magukat egyúttal, tudjátok, rengeteg mellékneve volt egy császárnak, és az egyik mellékneve a megváltó volt. A pünkösd után még fölvették a paraklétosz, tehát a vigasztaló jelzőt is, a római pogány császárok. Tehát döbbenetes dolog, hogy Néró császár vigasztalónak hivatta magát. Tehát ezzel, hogy azt mondja a császár helytartójának, hogy ama Krisztusnak mondta magát Jézus, ezzel azt akarták mondani, hogy vigyázz, ez nem csak a mi belügyünk, hogy ő Isten fiának mondja magát, ez egyenesen a római trónt is veszélyezteti. Tehát neked, mint katonának, mint helytartónak kötelességet kivégezni. Tehát ez egy nagyon hatásos, igaz, hogy hazugsággal vegyített, de egy nagyon hatásos érvnek bizonyult a szemükben. Menjünk vissza. Mondd azért nékik Pilátus. Vigyétek előtt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint. Pilátuson nem fogott a C-terv sem. Visszahárította rájuk a felelősséget, ítéljétek el ti. Mondának azért néki a zsidók. Nekünk senkit nem szabad megölnünk. Hogy beteljesedjék a Jézus szava, amelyet mondott, amikor jelentette, hogy milyen halállal kell majd meghalnia. Tehát magyarul itt kimondta a zsidó vezetés, mi csak a halálos ítélettel vagyunk megelégedve. Nekünk senkit nem szabad megölnünk. Milyen érdekes, 3,5 év múlva, amikor István olyan hatalmasan bizonyságot tesz előttük, Jézusról, a megváltásról, az izrael nép küldetésének a történelméről, a megváltás gondolatába ágyazva. Fantasztikus ott Apostolok cselekedetei 7. fejezete. Az egy gyönyörű beszéd. Pontos. És valóban az emberi szíveket megindító, és a megzavarodott gondolatokat helyretevő prédikáció volt ez István, a fiatal diakonus részéről. Foglalkoztak ezzel, hogy őnekik nincs pallós joguk? Foglalkoztak vele? Ott álltó helyükben azonnal megkövezték. Fogták, és már vitték is kifelé, és kövezték meg. Most? Tehát még a római császár előtt is képmutatók. Már nem csak a saját népük előtt. Még itt is képmutatók. Miért volt szükségük erre annyira, hogy a római császár ítélje el Jézust? Mert féltek a néptől. Sajnos nem az Istentől. A néptől féltek. A képmutató ember soha nem attól fél, hogy az Isten mit szól hozzá, ezért mer egyre nagyobb hazugságokat mondani, mert ő nem gondol komolyan arra, hogy az Isten ezért majd számon fogja kérni. De ő neki nagyon fontos, hogy a nép mit mond neki, vagy mit gondol róla. Mert ha eljátsza ezt a területet, akkor nem lesz senki, akinek a lelki ismeretén ő uralkodhat. Akinek megmondhatja, hogy mit csináljál. Tehát ezért ismerik be, hogy nekünk senkit nem szabad megölnünk, mert hogyha végül a nép hiányolja Jézust, hogy hol van Jézus, meg majd látni fogják ott a kereszten, akkor megvan a válasz. Nem mi öltük meg. Róma végezte ki. Sajnos hibás lépéseket tett, Róma ezt lefülelte, és hát kivégezte. Ez történt. Ezt akarták elérni, megint előre gondolkodnak egy csomó lépéssel, hogy hogyan lehet minél több ember lelkiismeretét megkötözni. Ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta néki, te vagy a zsidók királya? Figyeljük meg Jézus magatartását, mert, mint mondtam, Jézus Isten fiúságánál fogva, és a mennyei atyával való kapcsolatából eredően is, pontosan tudott mindent előre. És nagyon jól tudta, hogy amikor már Pilátus meg akarja őt menteni, és minden igyekezetével azon van, hogy Jézust megmentse, akkor az lesz a kegyelemdöfés Pilátusnál, amit nem akartak volna egyébként kimondani, de most kimondták, hogy nem vagy a császár barátja, hogyha ezt szabadon bocsátod. Igazi érveket nem tudtak mondani, hogy Jézus lázadó. Tehát ez kudarcot vallott, de őket nem érdekelte, hogy ezt nem sikerült bizonyítani. Ezt ugye Hitlerék is nagyon jól gyakorolták. Ha sokszor ismétlünk valamit, az emberek elhiszik. Tehát itt is ezt láttuk, hogy nem vagy a császár barátja, hogyha ezt szabadon engeded, az a saját hatalmadat, a saját trónodat is veszélyezteti Jézus. Ugye ezt már korábban is kimondták, hogy ama Krisztusnak mondta magát, de most ezt még egyszer megerősítik. És ez volt a bukás. Ez volt Pilátusnál a bukás. Akkor nézzük csak meg. Te vagy a zsidók királya? Kérdezi Pilátus. Milyen érdekes, hogy ez a kemény katona ember most úgy beszél Jézussal, mint ember az emberrel. Valami Pilátus lelkében történt. Az történt, hogy látta Jézust, aki egy makulátlanul tiszta ember, ilyet még soha életében nem látott Pilátus. Nyilván eszébe juthatott egy-két információ, amit hallott Jézusról, és látja a másik oldalon Jézus ellenségeit, akik pedig tele vannak gonoszsággal és gyűlölettel. És látta, hogy itt ármánykodásból, koncepcióból hozták ide. Ez volt a világ egyik leghíresebb koncepciós pere. Nem merem mondani az első, mert biztos, hogy voltak ilyenek máskor is. De azért egyik leghatalmasabb. Megvan a koncepció, ez legyen az ítélet, és ennek érdekében ezt és ezt és ezt tesszük. Egy kis hazugság, egy kis demagógia, egy kis ráerőltetés, egy kis lelkiismeret zsarolás, aztán majd működni fog a dolog. Felelt Jézus, felelte néki Jézus. Magadtól mondod ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Felelt Pilátus, avagy zsidó vagyok én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél? Micsoda lehetőség volt ez Jézusnak, hogy mit cselekedtem? Hát Jézus pár szóval el tudta volna mondani, hogy semmit. Én nem bántottam se a zsidókat, se Róma alkotmányát, vagy bármit nem sértettem meg. Én nem voltam a császár ellensége, én az embereket arra biztattam, hogy igenis adják meg a császárnak, ami a császári, amit az imént mondtak neked, az nem is igaz. Hát ez elhangzott. Ott Jézus füle hallatára, hogy bekiabált valaki, hogy ez tiltja a császár adójának a fizetését. Nem lett volna logikus, hogy Jézus cáfolja ezt a vádat, nem? És induljunk el ennek mentén, tisztázzuk a kérdést. Nem cselekedtem semmit, látod, ez is hazugság. Tehát akkor tudod, Pilátus, hogyha te igazán akarsz ítélni, akkor nézzük meg ezeket a vádakat, vegyük számba, és én mindegyikre tudok válaszolni. Jézus nem ezt tette. Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy átne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való. Tudta, hogy Pilátus mind fog elbukni, ezért most az első megszólalása Jézusnak ez, a kérdésre való válaszként. Pilátus, neked van egy császárod, te magad a császár képviselője vagy. Ti elgondoltátok, hogy hogyan lehet az embereket vezényelni, hogyan lehet valahogy a közigazgatást, a rendet fenntartani. Ez a Pax Romana, ez így működik. Tehát ez a te dolgod. Az én országom ezt a földi birodalmat nem veszélyezteti, mert én nem politizálok, az én hadseregem az nem az itteni tanítványaimból áll, én nem foglalkozom azzal, hogy ki mit csinál, melyik oldalon van, ki a zsidók barátja, ki Róma barátja. Ez nem én rám tartozik. Mert az én alattvalóim a mennyei világ, az örök élet országának az alattvalói. És hogyha az én országom földi viszonyok között kellene, hogy már itt teljesüljenek, és itt hatalomátvétel, vagy éppen ütköztetés, vagy egyéb, akkor nekem már itt lennének a beosztottjaim. És megvédenének. De én nem itt a földön akarom a végső célt elérni. Pilátus, ha véletlenül valaki azt mondja neked, hogy én veszélyeztetem a római birodalmat, ne higgy neki. Mert én mondom, hogy én király vagyok, te mondtad, de az én országom nem e világból való. Mondd azért neki, Pilátus. És figyeljük meg, látjuk, nem úgy védekezett, ahogy mi gondolnánk Jézus, sőt nem védekezett, egyszerűen nem védekezett, hanem tanította Pilátust, segítette, hogy majd ne bukjon el az utolsó kérdésnél. Mi történik Pilátussal? Hát olyan kemény dolgokat olvastunk róla az evangéliumokban, hogy megöletett zarándokokat az oltárnál, meg rengeteg kegyetlen dolgot tett az ember. Király vagy éj, hát te csak ugyan. Hol van itt a hatalomra törekvő, a kemény, a zsidókat gyűlölő ember? Ő neki kellett volna ösztönösen Jézus gyűlölni, mert ő is zsidó. És ezzel szemben egy őszinte kérdést tesz fel neki, vágyódik megtudni erre a választ. Megkérdezi még egyszer, király vagy éj, hát te csak ugyan? Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bebizonyítsam, lehetséges igaz életet élni. Ugye a görög szöveg sokkal egyszerűbben fejezi ki, de most próbáltam még inkább érzékeltetni. Be akartam bizonyítani, és be akarom bizonyítani. Nincs olyan elrontott emberi élet, amit az Istennel együtt ne lehetne tökéletesen megváltoztatni. Evangéliumot, valóságos evangéliumot mondott Pilátusnak. A római jog híres. Mai napig, ha valaki jogász növendék akar lenni az egyetemen, az első évben, tudomásom szerint, vagy fél évben, nem tudom meddig, de sorra buknak ki a római jog miatt. Tehát amíg valaki átolt szettig a római jogot nem tudja, annak filozófiájával, hátterével és minden kihatásával együtt, addig nem fogja tudni megtanulni a mai jogi dolgokat. Magyarul a római jogra alapul a mai jogrend is. Csak hogy. Most akkor felteszek egy ilyen érdekes kérdést. Egy ügyvéd például. Feltétlenül feladata az ügyvédnek, hogy az igazságot derítse ki? Vagy esetleg ez az igazság, amit mondjuk Róma igazságként tart nyilván, az annyit jelent, hogy igazság az általában ott van, ahol sok pénz van, általában ott van, ahol sok befolyás van. Az igazság az alternatív. Annak mindig van egy másik oldala is. Az éremnek is van egy másik oldala is. Most egy ilyen gondolkodás rendszerben, és csak e földi távlatokban gondolkodó embernek, mikor Jézus azt mondja, hogy én azért születtem, hogy bebizonyítsam neked, hogy létezik az igazság, mégpedig az életszerű, a működő, az eleven igazság, erre kétféle reagálás lehet. Az egyik, ami nagyon idegen, megkérdezi őszintén, mint ahogy az előbb megkérdezte, hogy király vagy csak ugyan, és megkérdezi őszintén. Mi az igazság? Segíts nekem! Mert én eddig mindig úgy tudtam, hogy mindig annak van igaza, aki erősebb. Mindig annak van igaza, aki nekem is hasznos. De létezik ilyen, hogy egy etalon igazság? Tehát ez az egyik kérdésfelvetés. A másik pedig, micsoda az igazság? Nevetséges dolog. Sőt, tovább megyek. Úgy emlékszem, hogy a korszakváltás, a 2000 körül írt Vankuzsa egy kis könyvecskét, nem tudom, emlékeztek rá, talán most nem. Ezredforduló, igen. És abban van benne egy tanulmány, amit amerikai egyetemistákkal végeztek, és föltették a kérdést, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha létezne egy igazság, vagy valaki egy igazságot képviselne, és azt mondták, olyan több ilyen nyilatkozat született, hogy akkor azt el kell pusztítani. Az tönkreteszi az életet. Tehát ha létezik egy adott igazság, és nincs alternatíva, nincs valami liberális dolog, nincs valami bizonytalanság, akkor az az emberiség boldogságának a legnagyobb ellensége. Tehát ezért nem akarják az emberek azt, hogy az ige ott legyen, mint igazság, mint mérce. Hát sajnos ez az utóbbi volt jellemző Pilátusra. Pilátus itt bukott el. Ettől kezdve azt látjuk, amikor Pilátus nem volt kérdés benne, hogy mi az igazság, mert ha Pilátus őszintén teszi fel Jézusnak a kérdést, mit gondoltok? Jézus ad neki valamilyen választ? Biztos. És Pilátus elindulhatott volna egy olyan úton, ott az alatt a pár perc alatt, amíg folyik az ítélet. Fölteszem a kérdést. Lehet, hogy akkor Pilátus elveszíti a trónt? Lehet, hogy megkapja a császártól a selyem zsinort? De akkor biztosak lehetünk benne, hogy boldog emberként hal meg. Boldog emberként. És mi történt? A történelemből tudjuk. Pilátus átadta a zsidóknak Jézust, hogy feszítsék meg. Most a kezeit, ami egy undorító képmutatás, Máté evangéliumában olvassuk. És ki Jézus halála után nem sokkal megkapta a selyem zsinort. Nem Jézus esetér, valami másért. Tiberius császár erről volt híres. Mondanék itt Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, ezért pontos a Bibliánk, látjátok? Tehát nem egyszerűen csak folytatja a szöveget, hogy amint ezt mondta, tehát még abból a fordulatból, ahogy kimondta, már ment is ki. Amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondanékik, én nem találok benne semmi bűnt. Döbbenetes. Tehát innentől kezdve elindul a logikátlanság halmaza Pilátus gondolkodásában. Tehát lekezeli Jézust, lenézi, fütyül rá, nem érdekli, hogy igaz élet, meg ilyenek, de kimegy, és a Jézussal szembeni gyűlölködőknek Pilátus, nyilván azért a hatalmi pozíciójából, de mégiscsak kimeri mondani, majdnem szükségtelen kijelentés Pilátus részéről, nem? Nincs értelme, nem értelmezhető. Azt mondja nekik, akik csak a halálát követelik, én nem találok benne semmi bűnt. Hát, ha nem találsz benne semmi bűnt, kedves Pilátus, akkor miért nem bocsátod szabadon? Taktikáznak a zsidók, és a taktikázás átragadt Pilátusra. Ő neki nem kellett volna taktikázni, hát hatalmi pozícióból beszél velük. Hát ő azt csinál, amit akar. És elkezd ő is taktikázni. Itt vissza kell lapoznunk megint Lukács evangéliumához, mert meg fogjuk látni, hogy amikor Pilátus kimondja ezt, hogy én nem találok benne semmi bűnt, akkor Lukács evangélium a 23. fejezetében, 4. verset olvasom, ami megismétlés a János evangélium a kijelentésének. Mondta pedig Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak, semmi bűnt nem találok ez emberben. De azok erősködtek mondván, a népet felzendíti, tanítván egész Júdeában, elkezdve Galliától mindidáig. Ismétlik ugye azt a vádat, hogy felzendíti a népet. Pilátus pedig Galileát halván megkérdi, vajon galileai emberi ő? És mikor megtudta, hogy ő Heródes hatóság alá tartozik, Heródeshez küldte őt, mivel hogy az is Jeruzsálemben volt azokban a napokban. Heródes pedig Jézus látván igen megörült, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, nem olvasom tovább, inkább a saját szavaimmal mondanám el, mert szeretnék még egy-két gondolatot hozzáfűzni. Ez az a Heródes, aki szerette keresztelő János, tisztelte, szívesen beszélgetett vele, de mivel János megtámadta az ő erkölcstelen kapcsolatát, ezért, hogy megvédje Heródiás bosszújától, inkább börtön biztonságába helyezte. Oda időnként lement és beszélgetett Jánossal. Aztán jött az a végzetes születésnap, amikor Heródes is berúgott, és ott mulatozott a társaival, és Szalóme erkölcstelen és buja táncára, milyen érdekes, Heródiással való erkölcstelen kapcsolatáért fette meg keresztelő János. Ha enged, akkor Heródiás tánca be se következik. De vegyük már észre, a paráznaság az nem szokott megállni egy ponton. Az igen hamar szokássá válik. Mert tulajdonképpen az erotikus tánca miatt mondja azt Heródiásnak, hogy kérj, amit akarsz. És kérte keresztelő János fejét. És persze a részeg ember az nem tud hirtelen gondolkodni, nem tud mérlegelni, nem tud mindent figyelembe venni. Megígértem, megadom, az adott szó fontosabb, hogy Heródes nem tudta elfelejteni sokáig azt a tálcát, amin hozták be a fejet, és csorgott le róla a vér. Hát képzeljük el. A legjobb barátja. És aztán hallja Heródes, hogy valaki megjelent Júdeában, aki mindenütt csodákat tesz, halottakat támaszt föl. Heródes rettenetesen megrémült, hogy feltámadt keresztelő János, és megbosszulja ezt a bestelen cselekedetet. Aztán később nyilván megtudta, hogy nem keresztelő János, hanem Jézus az. Most meg hallja a hírt, hogy Pilátus, akivel egyébként nagyon rosszba volt, szóba se álltak egymással, megjegyzi az ige, küldi hozzá Jézust kihallgatásra, elismerte Heródes, tulajdonképpen ilyen, nem is tudom milyen hatalmát, tehát egy ilyen nem létező hatalmát, mert római uralom volt, hát miért volt ő király, meg egyébként is csak Galliában volt király, mindegy. Ez már a tekintélyét, egy minden embernek, tudjátok, mikor végre feladatot adnak neki a nem létező hatalmához, akkor hát ez tekintély. Mennyire kézenfekvő lett volna? Heródes hogy gondolkodott? Hát ugye szerencsétlen keresztelőnek nem volt lehetősége a kibúvásra, a menekülésre, na de Jézusnak van. Ide küldték hozzám. Én most helyrehozom a keresztelő Jánossal történt balesetet, teljesen megnyugtatom a lelkiismeretemet, mert én el fogom bocsátani Jézust, és hát ha már itt van, akkor megkérem, hogy most tegyen valami csodát. Mennyire kézenfekvő, ráadásul ott áll Jézus mögött a zúgolódó, illetve az üvöltöző és követelőző és vádoló főpap és a csőcselék. Ők mit akartak hallani? Ők azt akarták hallani, hogy Jézus tehetetlen. Mert ha Jézus csodát tesz Heródes előtt, akkor őket azonnal kivégzik. Tehát ők most már mindent föltettek egy lapra, hogy Jézus ne tegyen csodát. De Heródes meg mindent föltett egy lapra, hogy Jézus tegyen csodát, és akkor majd mekkora úr lesz ő Jézussal együtt. Mert akkor Jézussal együtt fog uralkodni. És akkor a vallási vezetés, akinek egy ellenpontja volt ez a heródesi királyság, valahol ellenfelek vagy riválisok voltak, egyértelműen a vallási vezetés fölé kerül Jézussal, mert maga az Isten lesz az ő jobb keze, legjobb barátja. Mert megelőlegezi neki a bizalmat és elbocsátja szabadon. Jézus ezt biztos meghálálja. Érdekes dolog, és ezen érdemes elgondolkodnunk. Jézus még a tekintetét sem emeli föl Heródesre, és egy szót se szól. Miért tette ezt? Tessék, hogy lelkiismeret furdalást okozzon. Szóval biztos, hogy Heródes nagyon meg volt keményedve a gonoszságban, de ugyanígy meg volt keményedve Pilátus is. És Pilátust menteni akarta. Miért nem szólt? Elsősorban azért nem szólt Jézus. Mert ugye most cáfolva lenne az az állításom, hogy mi mindent megtesz az Isten, még a legelveszendőbb emberért is, hogy megmentse. Most úgy néz ki, mintha Heródesért már nem tenne semmit. Ez nem így van. Ha Jézus elkezd beszélni Heródessel, lehet, hogy semmit nem mond neki, de ha bármit mond neki, Heródes csinált volna belőle csodát. Tehát itt Sátán mindent rátett egy lapátra azzal, hogy mert Sátán is tud csodát csinálni. Hogy bármit mondjon Jézus, nyúljon vissza az isteni hatalmához. Jézusnak nem annyira az volt a kísértés, hogy ne kövesse el a bűnt, mert ő maga gyűlölte a bűnt. Neki mindig az volt a kísértés, hogy ne nyúljon vissza az isteni hatalomhoz. Ez egy sokkal fontosabb dolog volt. Heródes érdekében nem követett el csodát Jézus. Heródes érdekében tette azt, hogy ne a csodában bízon Heródes, és ne ilyen olcsó módon akarja helyrehozni a lelkiismeret furdalását, hanem nézzen szembe az Istennel. Visszakerült Pilátus elé Jézus. Erre Pilátus mondanán kínjában ezt mondja. Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a húsvét ünnepen. Akarjátok-e azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Kiáltottak azért viszont mindnyájan mondván, nem ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig tolvaj volt. Gondoljatok megint bele Pilátus logikájába. Most így akarta megmenteni Jézust, hát nem tudta volna Pilátus kiszámolni, hogy akik ilyen gyűlölettel vannak Jézus irányában, azok inkább a rablógyilkos fogják kérni. Nem jött össze. Utána, akkor azért előfogta Pilátus Jézust, megostoroztatta. Hát előbb azt jelentette ki Jézusról, hogy én nem találok benne semmi bűnt. Most megostoroztatja. Vigyázat! Bizonyára ti is tudjátok, hogy ez hogy nézett ki ez a megostoroztatás? Egy cölöphöz, egy oszlophoz, egy ott magasan levő karikához kikötözték, de körülbelül úgy, hogy minden izma feszüljön. Tehát, hogy szinte lábujjhegyen legyen csak az elítélt. Tehát lógatták szinte csak, és két oldalról két katona, három vagy öt szíjú ostorra, ilyen apró birkacsontokat, meg fémdarabokat, szilánkokat rögzítettek, és két oldaltól, tarkótól, combig mindent szétszaggattak rajta. 40 korbácsütés két oldalról. Volt, aki nem bírta ki ezt a korbácsolást. Pilátus az ártatlant megkorbácsoltatja. Utána kiállítja a nép elé a Pilátus lépcsőjén, hogy kihozom őket hozzátok. Megfenyítettem. Tessék, imhol az ember. Miért mondta ezt Pilátus, hogy imhol az ember? Mert Jézus ezen iszonyatos fizikai szenvedés, és a tövis koronát ekkor húzzák a fejébe. Iszonyatos fizikai szenvedés és megaláztatás ellenére kristálytiszta, mindenki irányában megmentő tekintet. A szeretet, a békesség, a nyugalom tekintete. Az az ember, aki előző éjjel vért izzadt, a halálveríték verte ki, mert olyan belső feszültsége volt. Ábrázata nem volt kívánatos a Gecsemánéban, de a Gecsemánéban már győzött Jézus. Ő ott már győzött. Itt már iszonyatos szenvedés után is ki lehetett állítani, hogy imhol az ember. Ti inkább a bűnözőt akarjátok, és nem ezt. És üvöltöznek, hogy az ő vére mi rajtunk. Illetve feszítsd meg őt. Megint kimondja Pilátus. 6. vers végén, nem találok bűnt ő benne. Felelnek néki a zsidók, nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Na ezt nem akarták kimondani a zsidók. Most már nincs más választásuk, ki kell mondaniuk. Isten fiává tette magát. Egy római császár helytartójának ez, hogy Isten fiává jelenti ki magát valaki, hát ez teljesen mindegy, nem érdekes, ez közömbös. Nem probléma. Pilátus nem így viselkedik. Amikor ezt hallja, bemegy, és megint megkérdezi Jézust, honnét való vagy te? Jézus már nem válaszol neki. Akkor Pilátus azt mondja, nem tudod, hogy én el tudlak bocsátani, és fölgerjed. Jézus azt mondja, hogy semmi hatalmad nem volna, hogyha attól nem kaptál volna, aki az én atyám, de nagyobb bűne van annak, aki engem a te kezedbe adott. Pilátusnak segít Jézus még mindig, pedig most már tényleg értelmetlen dolog. De Pilátus most már teljesen belekerült a farizeusok és a vallási vezetők csapdájába és kényszerpályájára. Már nem tud mit tenni. Ettől kezdve szabadon akarja bocsátani, de közben már megjött az információ még a Barabás történet előtt. Máté evangéliumában olvassuk, hogy Pilátus felesége üzenetet küldött hozzá, hogy annyit vívottam miatt álmomban, emiatt az emberrel. Ez egy igaz ember. Ne bántsd őt! Mentsd meg őt! Ki adta ezt az álmot Pilátus feleségének? Az Isten. Tehát azt látjuk, hogy az Isten ezért a Pilátusért mindent megtett. Hogy merjük azt gondolni, hogy értünk nem tesz meg mindent az Isten? És aztán Pilátus, amikor beül a kőpadolatra, akkor kiállítja még egyszer Jézust, hogy imholati királyotok, és a tömeg üvöltözik, vidd el, feszítsd meg őt, felének a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Döbbenetes dolog. Eddig is lehetett tudni, hogy nem Isten volt a királyuk, de ez már véglegesen megpecsételte az ügyet. És aztán Máté evangélium a végén olvassuk, hogy átadta Jézust nekik, hogy feszítsék meg. És a római jogban bent van a rendelkezés, ha valakit kereszthalálra ítéltek, a kereszthalál előtt meg kellett korbácsolni. Ha Jézus nem kezd el munkálkodni Pilátusért, és nem történik meg ez az egész beszélgetés, akkor csak egyszer korbácsolják meg. Így kétszer korbácsolták meg Jézust. Ennyire szereti Isten a bűnöst. Még azt is, akiről látja, hogy el fog veszni. Hát legyen nekünk reménységünk, hogy bennünket, akik nem akarunk elveszni, és akik valóban királyunknak akarjuk elismerni Jézust, aki ezt a hatalmas győzelmet kivívta, értünk és helyettünk, bennünket nemhogy csak hanyagolna, vagy éppen hogy csak mentene, bennünket még nagyobb erővel akar és tud megmenteni Isten. Adná az Isten, hogy ez mindjárt életében valóság legyen. Amen.
Mennyei Atyánk, amikor a mi drága Jézusunk kihallgatásának az eseményein gondolkodunk, akkor azt hiszem mindnyájunknak eszébe jut, hogy még sokszor a barátainkat, a hittestvéreinket és családtagjainkat se tudjuk úgy szeretni, ahogy kellene, nemhogy az ellenségeinket. Istenünk, a leginkább az igazi, bűnnel ki nem egyező, de a bűnöst végtelen szeretetével körülölelő szeretetre van szükségünk mindnyájunknak. Mert ha ez nincs a szívünkben, akkor csak képmutatás lehet előbb-utóbb a mi életünk. Könyörögve kérünk, segíts rajtunk, Istenünk, hogy mi szüntelen tudjuk szemlélni Jézus értünk vállalt hatalmas szenvedését és győzelmét. Segíts, Istenünk, hogy igazi reménység ébredjen szívünkben. Bármennyire elrontottunk sok mindent eddig, de ha mi megkapaszkodunk benned, és a te szereteted végre felébred, felgyullad a mi szívünkben, akkor te győzelemről győzelemre tudod vezetni életünket. Akkor mi megtanuljuk ugyanezt a türelmet, ugyanezt a tapintatot. ugyanezt a felelős gondolkodást, amit Jézus tanúsított ezekben a válságos percekben. Segíts Istenünk, hogy mi a te gyermekeid lehessünk, és megváltozott életünkkel is hirdessük azt nagyon sok embernek, hogy Isten a szeretet. Jézusunk nevében kérünk, légy imád meghallgatója. Amen.